Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mózes első könyvéből olvasom az igét, a kijelölt szakaszt Mózes első könyvének a 32. fejezetéből, a 22. verstől a 32. versig kijelölt szakaszt. Maradjunk ülve, ne álljunk fel, úgy hallgassuk meg ezt az ige szakaszt. Felkelt pedig ő azon az éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és által ment a jobbók révén. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztette mindenét, valamilyen volt. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Amikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csipőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csipőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondotta, bocsássa engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz engem. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta Jákob. Amaz pedig így válaszolt. Nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és ezt mondta. Mondd meg kérlek a te nevedet, azt pedig mondotta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Péniellek, mert láttam az Isten szélről szélre, és megszabadult az én lelkem. És a nap felkelt rajta, amint elment Péniel mellett, ő pedig sántított az ő csipőjére. Azért neveszik Izrael fiai a csipő forgócsontjának inahusát minden mai napig, mivel hogy illetve volt Jákob csipője forgócsontjának inahusa. Eddig olvasom az igét. Engedtessék meg még egy igét felolvasni, talán egy kicsit mottóként is erre az alkalomra. 146. Zsoltárnak három rövid kis verse jutott eszembe, amikor Jákob történetére gondoltam, és a mai ige hirdetésre. Így szól ez a három Zsoltár vers, a 145. Zsoltárnak a 14., 15. és 16. verse. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden megkörnyedtet. Mindenki szemei tereád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket, megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Kedves testvérek, amikor Jákob történetét vesszük elő, akkor az a gondolat van előttünk ma este, hogy a meneküléstől a hazatérésig. A meneküléstől a hazatérésig. És engem nagyon elgondolkoztatott az, hogy hova is érkezünk haza, és mi lesz ebben a haza érkezésben. Az előbb énekeltük, hogy milyen jó lesz majd ott fent. Ez valóban így van, de a mai téma nem erről szól. Nem arról, hogy milyen lesz majd fönt, hanem egy egészen más gondolatot tár elénk ez a ige szakasz. Az első nap, amikor a kápolnában volt az alkalmunk, a tékozó fiú története volt előttünk, és amikor vége lett az ige hirdetés, és az utolsó gondolatokat nekem kellett mondanom, akkor elmondtam ott a testvéreknek, hogy engem mindig foglalkoztat a tékozó fiú történetével kapcsolatban, az, hogy mi történik akkor, amikor véget ér a lakoma. Mert ez egy nagyon szép történet, amikor hazaér a fiú, átélik azt az örömöt, azt a boldogságot, és mindenki örvendez, mindenki, nem mondanám, hogy mulat, de örül annak, ami történt. De ott van a kérdés, hogy miután hazatért ez a fiú, utána mi lesz? Hogy vajon megtalálja a helyét ez a fiatalember az atyai házban? Mit fog ő ott csinálni? Hogyan fogja élni az életét? Vagyis megtalálja-e, bocsánat a kifejezésért, a számítását? Mert azt gondolnánk, hogy hát innentől kezdve ennek a fiatalembernek, vagy talán Jákob életére gondolhatunk, minden jobb lesz, minden szebb lesz, minden tökéletesebb lesz. Minden könnyebbé válik. És ott van a lelki szemeink előtt, szintén volt előttünk a főám szedőnek a története, Zákeusnak, amikor azon a nap, amikor bemegy hozzá az Úr Jézus, és ott is megvendégelik az Urat, ez a fiat, vagy ez a férfi föláll, és olyan nagy lelkesedéssel mondja ki, hogy ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok neki, a vagyonomnak a felét szétosztom a szegényeknek is. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Ma talált haza. És így eszembe jut, vagy úgy elgondoltam magam előtt, láttam a lelki szemeim előtt azokat az alkalmakat, amikor egy-egy evangelizáció kapcsán valaki megtér, és mennek hozzá a testvérek. És átölelik. És örülnek, hogy hazajöttél, és most már itt vagy, most már a gyülekezet tagja vagy, és milyen jó, hogy ezt a döntést meghoztad. És valóban nagy dolog, amikor az ember meghozza ezt a csodálatos döntést. Nagy nap. De a kérdés itt is ugyanaz, mi van, amikor majd jönnek a hétköznapok? A következő nap. És amikor másnap szembe kell nézni a régi életemmel. Szembe kell nézni sokszor elrontott életemmel. Mert ez a Zákeus is nem mondja le el az Úr. Nem olvasunk az igében, hogy mi történt ezután Zákeussal, de hát valahogy szembe kell majd nézni azokkal az emberekkel, akiket megbántott. Vagy szembe kell nézni sok-sok dologgal az életében. Nagyon sok könyv és nagyon sok bizonságtétel van arról, hogy egy-egy ember hogyan jut el a megtérésig. És én nagyon szerettem valamikor olvasni ezeket a történeteket, most is szívesen elolvasom ezeket a történeteket, amikor azt látjuk, hogy hogyan jut el valaki valóban az disznók vájójától addig a pontig, amíg egyszer csak Isten kiemeli és felemeli őt. De a történetek legnagyobb részeit abba marad. És azt látjuk, hogy de jó, történt az életében valami, de mi lesz utána? Mi történik ezek után? Mert az ember, amikor elfogadja az Isten szeretetét, akkor még nem sejti azt, hogy mi is vár majd rá. És majd csak szép lassan kezd kivilágosodni mindaz, ami ezután történik. Testvérek, nem akarok ünneprontó lenni, mert ma tulajdonképpen az örömről kéne beszélni, arról az örömről, ami azért van, mert valaki hazatalál. Mert valaki, akinek el kellett menekülnie, most végül megérkezik valahova. Jákob megtalálja az ő otthonát. De mi is ez az otthon? És mi is az az öröm, ami betölti Jákobnak az életét? Na nézzük csak meg, és itt szeretném említeni, hogy az előbb azt énekeltünk, hogy milyen lesz ott. De a kérdés az, hogy milyen lesz itt. Mi várja Jákobot? És ugye kicsit előrébb lapoztam, bevallom, elolvastam most az egész Jákob történetét, amikor készültem, és megnéztem, hogy mi várja az otthonában, ahova hazaért Jákobot. Hát letelepednek Sekembe, Dína, a leányzó, elmegy szétnézni Sekemben ott a sekemi királynak a fia, aztán bántja őt, inkább így mondanám, megszeplőtleníti, és onnantól kezdve elindulnak az események, és eljutnak odáig, hogy Simeon és Lévi, a két testvére, aztán legyilkol egy egész várost. Mi várja Jákobot? Hát ez várja. Mi várja még rá Jákobot? Az, hogy nagy örömmel várják a szeretett feleségnek a második gyerekét, Benjamint, és mi történik? Ráhel meghal. Majd tovább megyünk, Ruben, a legidősebb fiú, bemegy Bilhához, a Jákob ágyasához, az ő testvéreinek anyjához, és hát valami olyasmi dolog történt, amely nem mondhatnám, hogy valami csodálatos és örömteli. És aztán meghal Izsák, eladják Józsefet, majd jön a Júda bűne, aki egy kananeus asszonyt vesz el, jön az éhség, és hát sorolhatnám. Milyen az az otthon, ahova hazaérkezett Jákob? Mondhatjuk azt, hogy csak fájdalom, csak kísértés, csak szomorúság. Hát mondhatjuk, hogy nem egy boldog hazatérés. Amikor a hazatérésre gondolunk, akkor más áll előttünk. Amit az előbb a testvérünk mondott, hogy várták örömmel haza. Öröm volt a szívben. És mi történt Jákobbal? Hogy mindezek a nehézségek és fájdalmak érték őt ott, a hazában, ahova hazament. Három embernek a gondolata jutott eszembe, vagy három embernek kapcsolatos ige. Az egyik az, amikor azt olvassuk Ábrahám történetében, amikor betöltette Ábrahám a 175. évét. Azt mondja róla az ige, hogy és meghalt jó vénységében öregen, betelve az élettel. Betelve az élettel. Valahogy azt érzi az ember, hogy elég volt. Hogy olyan sokszor nem értem, mert valahogy úgy érzem, mintha nem így kéne lenni, amikor azt mondja Mózes az ő Zsoltárában, a jól ismert 95. Zsoltárban, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és mit mond? Nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Miért nem lehetne valami más mondani, hogy de az, aki Istennel jár, annak nem ilyen az élete, azoknak nincsen az életében ilyen nehéz dolog. Vagy Salamon rögtön a Prédikátor könyvének az elején arról kezd beszélni, mondhatjuk filozofálni, hogy minden hiába valóság. Hogy mennyi minden dolgot látott az életében. És nem valami pozitív, valami optimista látásmód, amit itt olvasunk. És nézzük csak meg Jákob életének az előzményeit. Jákob menekül Kánaán földjéből. És hova jut? Szokták mondani, hogy az ember csöbörből vödörbe kerül. Menekül. Hát nem erre vágyik az ember, hanem arra, hogy minden megváltozik, minden jobbá válik, minden tökéletesebbé válik. Én mindig szoktam mondani azt, hogy Jézus, amikor a tanítványokkal beszél, akkor soha nem ígéri azt, hogy nektek könnyű lesz. Azt mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És arról beszél, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, a ember fiának pedig nincs hol lehajtani a fejét. Szintén említve volt itt a héten a 70 tanítványnak a története, akiket az Úr Jézus kiküldött, és azt olvassuk, hogy visszajönnek nagy örvendezve, hogy még a lelkek is engednek. És mit mond Jézus? kicsit nyugodjatok meg, ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek, hanem tovább mutat ettől. Mert mi van, ha nem engednek? A ti nevetek fel van írva a mennyeknek országába. Testvérek, ezek az élmények sokszor hamar elmúlnak. A lelkesedés az olyan sokszor megfakul. Látjuk ezt. Látja a hívő ember is. És sokszor még át is fordul. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Illés tüzet kér az égből. Ugye jön a csoda, azt látjuk, hogy Izrael fiai megölik a Baál papokat, minden megváltozik, micsoda egy ébredés, és nem kell kis idő, azt olvassuk, hogy ott van Illés az Úr előtt, és azt mondja, Uram, hagyj halljak meg, mert egyedül maradtam. Mert már nincsen az a lelkesedés, az Izrael fiai is elhagytak engem. Hol van a lelkesedés? Hol van az a győzelem? 90-es években, amikor elég sok könyv jelent meg, és én örültem neki, mert még olcsó is volt a könyv abban az időben, megjelent egy könyv, az volt a címe, hogy Gyógyíthatatlanul és de Isten dicsőségére. Nem tudom, valaki olvasta ezt, biztos, hogy a régiek olvasták ezt a könyvet, és én nagyon szerettem ezt a könyvet, ami egy rákos betegről szólt. És szerettem a könyvet, mert nagyon életszerű volt, és nagyon, nagyon mélyen megérintett engem, és árultuk ezt a könyvet, és bejött egy fiatalember, aki egy kicsit ilyen karizmatikus, gondolkodású fiatalember volt, és beszélgettünk, nézelődött ott az evangéliumi kiadós könyvek között, és mondtam neki, hogy hát én ezt a könyvet olvastam legutoljára, olyan jó ez a könyv. És nézte, hát miről szól, mondtam, egy rákos betegről szól, és rögtön azzal, és meggyógyult. És mondtam, nem, meghalt. Akkor köszönöm, nem kérem. Persze, mert nem ezt akarjuk hallani. Mert nem arról akarunk hallani, hogy mi történik. Testvérek, az a kérdés, hogy honnan hova jutott el Jákob? Vagy talán az a kérdés, hogy honnan, hova jutottál el te, vagy honnan és honnan, hova jutottam el én. Mi volt a változás Jákob életében? Jákob egy nagyon ellentmondásos személyiség. Ha olvassuk a történetét, a zsidókhoz írt levél a hithősök közé sorolja őt, és hát ugye az ősatyák közé tartozik. De én azon gondolkoztam el, hogy mit szólnának a testvérek, ha a gyülekezetükbe élne Jákob? Ha most, mondjuk itt a baptista gyülekezetbe bevonulna Jákob az ő családjával, ő itt élne. Vagy az evangélikus közösségbe. Jákob, aki hát az Isten gyermeke, és a gyülekezetünk tagja. Sok gyerek, unoka, minden nagyon szép, egy nagy család, egy hívő család. Milyen lenne a mi gyülekezetünk akkor? És lehet, hogy ha itt lenne közöttünk, akkor egy kicsit azért máshogy néznénk Jákobra. Mert látnánk az életét. Látjuk. Látjuk, milyen is volt Jákobnak az élete. És lehet, hogy talán azt gondolnánk, hogy miért pont Jákob az, aki ki van választva? Miért pont ő? Hát megérdemli ő ezt? Igen, olyan könnyedén tudnánk megítélni, és valójában őszintén, hogy lenne is miért. Ha a fiaitnak az életét látnánk, ha Jákobnak az életét látnánk, akkor lenne mit beszélni a gyülekezetben Jákobról. De Isten gondolata sokkal magasabb a mi gondolatainknál. És ezért lenne jó, hogyha másképpen látnánk egymást, testvérek. Volt szintén példa vagy szó ezen a héten arról, hogy hogyan is válik az ember könnyen farizeussá, és kezdi a másik embert megítélni. Isten gondolatai másak. Egyrészt hagy hozzam elő a mottónkat, amiben azt olvassuk, hogy mindenki szemei tereád, vigyáznak, és te megadod eledelüket. Isten gondot visel rólunk. Egyrészt láthatjuk az Isten irgalmát ennek az embernek az életében. Másrészt pedig Isten látja azt, ami Jákobnak a szívében van. Látja a vágyat, látja az igyekezetet. Én tudom, hogy nem teszünk jól mindent. És nem arról van szó, hogy tisztességtelenül kellene vágyakozni az áldás után. És én senkit nem bátorítanék ilyen cselekedetre. De az biztos, hogy Jákob nagyon igyekezett, és nagyon szerette volna, hogy Isten áldása legyen az ő életében. Ugye már ott az anyamében is azt olvassuk, hogy utána nyúlt a testvérének. Tehát már ott is valami ilyesmi rajzolódik ki. És azt látjuk, hogy Isten mindvégig mellette volt. És ő volt az, aki vezette, ő volt az, aki megtartotta Jákobot. De miért is vált Jákob olyanná, amilyenné vált? Nem ott kezdődik az ő menekülése, hogy összesúgva az anyjával, és megbeszélve az apjával, elmondják, hogy ők most elmennek. Menjen el, Jákob! Látogassa meg az anyjának a családját, éljen ott, mert itt nagyon rossz helyzet van a két testvér között. Nem ott kezdődött a probléma, hanem azt látjuk, hogy Jákob egyébként is menekült. Menekült abból a, mondhatjuk, hívő közösségből, ami körülötte volt. Mert abban az időben a család az volt egy hívő közösség. És mit látott ott Jákob? Mi az, amit ott érzékelt Jákob? Olyan dolgokat látott, amitől nem éppen közeledett az Isten megismerésére. Ahol azt látjuk, hogy a szent összekeveredik a profánnal, ahol azt látjuk, hogy aszerint ítél az ő apja, az ő hívő apja, hogy a szája íze szerint való-e az étel, és ugye ezt megpróbálja az ő édesanyja valamilyen módon kompenzálni, hogy a szegény, kevésbé szeretett fiatalabb fiút pedig mindennel ellátta. Tehát, hogy milyen ez a család? Mennyire példa ez az ember számára? És Jákob menekül. És tesz hatalmas kerülőutakat, és keres kapaszkodókat. Kapaszkodót keres először Ráhelben, kapaszkodót keres Lábánnál, hogy talán majd ott valamit megtapasztal, születnek a gyerekek, egyre nagyobb lesz a család, talán igen, a családban is valamit talál, és azt látjuk, hogy mindenütt csalódik. Sehol sem találja meg az ő békességét. És még az Isten keresése is csalódás, mert keresi, de valahogy mégsem találja meg. És testvérek, ide kell eljutni az embernek. Ahhoz, hogy valami változás történjen az életünkben, először el kell jutni odáig, hogy meglátjuk, hogy nem mi fogjuk megtalálni a békességünket. Nem mi fogjuk megtalálni az örömünket. Jákob is ezt kereste, de rá kellett jönni arra, mint egykor az az asszony, aki megfogta az Úr Jézus ruhájának a szélét, és meggyógyult. Annyi mindent kipróbált, de végül nem jutott sehova. Jákob menekülése arról szólt, hogy mindaz, amit az életében volt, azokat a körülményeikre, a mások hibájára fogta rá, és úgy gondolta, hogy ez az ő életének a nyomorúsága, hogy nem jó helyen van, Nem jó helyre született. Nem úgy kapta meg a dolgokat, ahogy szerette volna. Mert nem ezt akarta. És amikor elmenekült otthonról, és látja az égi lajtorját, és beszél Istennel, megkapja ott az áldást, akkor olyan érdekes arra gondolni, hogy ott az Úrral beszélgetve azt mondja, ha Isten velem lesz, és megőriz engem, és eledelted is ruhát, és békességben térek vissza az atyám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. Nézzük csak meg, most is próbálkozik, még ebben a helyzetben is, mint hogyha Istennel akarna valamilyen olyan kapcsolatot kialakítani, amiben ő kikényszeríti az áldást. És Isten megadta neki. És miért indul vissza? Mert nem találta meg Lábánnal az ő közösségét, nem talált békességet, hiába gazdagodott meg, hiába lett szép családja, hiába próbált másoknak a felelősségére élni és rájuk tenni, hogy miért romlott el az élete, megértette azt, hogy nem ez a útja. És egyszer csak rájött arra, hogy nem másban kell keresni, és nem Istenben kell keresni a hibát. És ez juttatta őt arra, hogy ki akar békülni. Emlékezzünk csak a tétozó fiúra. Mivel kezdődött az ő életének a megváltozása? Felállt, és azt mondta, hogy ha valakivel valami rosszat tettem, azt most majd rendbe rakjuk. Valami elkezdődött benne. És akkor elindult. Kibékült Lábánnal, az apósával. Persze nehéz volt mindez az út. Aztán azt látjuk, hogy elindul a testvéréhez, már előre küldi az ajándékokat, aztán szeretné rendezni a kapcsolatát az apjával. Amikor mindezeket megérti, akkor elindul, hogy ezt mind megtegye. És jön egy tusa. Nem tudom, hogy mi volt ez a tusa. Nem tudjuk, hogy mi történt ott egész éjszaka. De van egy mondat, ami nagyon fontos a történet szempontjából. Amikor azt mondja az ige, hogy mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mint hogyha azt mondta volna az Úr, hogy eddig is küzdöttél velem, küzdöttél az emberekkel, harcoltál, állandóan egyezkedtél, és most minden megváltozott. Itt nem azt jelenti ez a szó, hogy ott valahogy legyőzte Istent, nem Isten győzte le, hanem valami változás történt. Eddig mindenkivel harcoltál, harcoltál Istennel, harcoltál az emberekkel, most rájöttél arra, hogy nem harcolni kell, hanem el kell kezdeni bízni Istenben. És el kell kezdeni bízni fele barátodba, testvéredben. Ha ez nem lett volna meg, akkor nem mehet volna elindulni az ő bátyjához, mert tudta azt, hogy ő meg akarja ölni. De most változzon meg minden. És mit mond Jákob? Mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Eddig is látta Istent, eddig is tapasztalta az ő segítségét, ő tartotta meg mindig, mindenki szemei tereát vigyáznak, mindenki. Mindenki átéri az Isten szeretetének és kegyelmének a csodáját az életében. Akkor is, hogyha nem akarja, akkor is, hogyha vágyik rá. De most már egy más idő kezdődik. Most már nem csak ennek a szeretetnek az élvezője, hanem most már tudatossá válik benne. És azt mondja, most már megszabadult az én lelkem. És megszűnik a kényszertől. Miért kellett a csipő csontjának ott megsérülnie? Én azon gondolkoztam, persze nem vagyok biztos benne, hogy az igazságot megfejtettem, szerintem senki nem tudja, hogy miért kellett ez. De van egy érzésem, van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy Isten emlékeztesse arra az útra, amin járt. Emlékeztesse a fájdalomra, és ugyanakkor pedig, mintha előre mutatna, és azt mutatná, hogy a szenvedésed nem biztos, hogy véget ér itt. Hogy annak, amit te tettél az életedben, annak következménye lesz a jövődre nézve is. És ezt nem szeretnénk. Nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt, hogy amit valamikor tettünk, annak a következménye az életünkben ott maradjon, pedig sok minden ott marad. Az, hogy hogy neveltük fel a gyerekünket, mert nem foglalkoztunk vele eléggé, mert akkor mások töltötték be a szívünket, és csodálkozunk azon, hogy hát ma nincsenek a gyülekezetbe, ma nem járnak olyan úton, amit szeretnék. Ez annak a következménye, amit tettünk vagy nem tettünk meg a hosszú idő alatt. Tehát vannak következmények, mint hogyha erre akarná emlékeztetni az Úr Jákobot. De itt már egy másik Jákob áll előttünk, akit ugyan nem kerülnek el a fájdalmak, sőt, az elrontott előző életének a dolgai is igen keményen sújtják, de már megnyugodott a lelke. Olyan szép, amikor Ézsau elindul, és azt mondja neki a nagy kibékülés után, hogy én követlek téged, gyertek és felvezetlek, gyertek veled. Akkor azt mondja Jákob, hogy te csak menj előre. És én nekem egy nagyon szép része a Bibliának, amikor azt mondja Jákob, hogy én megyek a gyerekek, a barmok járása szerint. Nem, most már nem akarok senkit sietetni. Ma már nem úgy gondolkodok a dolgokról, mint régen, hanem odafigyelek a másikra. Eddig Jákob nem figyelt oda senkire. Eddig Jákob csak önmagával volt elfoglalva. Figyelve rájuk és belekapaszkodva az Isten hűséges kezébe. Imádkozva a családjáért, türelemmel viselte mindazt, ami történt. Nézzük csak, hogy emlékezzünk, aki nem ismeri, az olvassa el Jákobnak a történetét. Hogy mi történt az életében, és Jákob, mintha ott se lenne. Mint hogyha azt látnánk, hogy nagyon csendesen el kell viselni mindazt, ami ott történt. Fáj neki, imádkozik, és kéri az Isten irgalmát. És van ennek azért öröme is. Mert mindazért, amiért megváltozott Jákob, meglátja ennek a jutalmát. Hát egy kicsit később. Még volt egy hosszú időszak, amíg nem volt meg a kedvenc fia József, de egyszer csak megtapasztalja azt, hogy József és a testvérei összeborulnak, sírnak, mert valami történt. És miért történt ez? Azért, mert Jákob annyira lenyugodott, annyira megnyugodott az Isten kegyelmében. Akkor mit jelent Jákob hazatalálása? Az azt jelenti, hogy az Úr megtámogat minden esendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Jákob mindvégig megtapasztalta az Isten irgalmát, de most már, ahogy említettem az előbb, nem csak passzív élvezője ennek, hanem nagyon tudatosan élt az Isten szeretetével, úgyhogy imádkozott, úgyhogy hálát adott, úgyhogy csendesen Istenre bízta az ő fájdalmait, és teljesen rábízta magát, bízott vezetésében, és megnyugodott az ő lelke. Igen, nem volt egy könnyű út. Az ő hazatalálása és talán a miénk sem olyan happy hazatalálás, hogy ott minden tökéletes és minden jó lett. Nem. Én biztos vagyok benne, hogy itt mindenki hordozza a maga terhét. Hogy itt mindenki látja a mindennapi kísértéseit. És tapasztaljuk sokszor azt, hogy amit valamikor elrontottunk, annak a nyomorúságát is átélhetjük és átéljük. De bízhatunk Istenben. Alázatosan imádkozhatunk azokért a dolgokért, családunkért, szeretteinkért, ahogy ezt tette Jákob. És megnyugodott az ő lelke. És Isten megadta az ő szíve kérését, mert azért lett ott egy változás. Hát igen, hazatalált. Ez a hazatalálás, hogy átélte, sőt, nagyon is kívánta minden nap az Isten irgalmát, és Isten mindezt megadta neki. Hát adja az Úr, hogy mi is így találjunk haza. Ne olyan dolgokra vágyjunk, ami a könnyű dolgot jelenti, hanem olyan dolgokra vágyjunk, ami megoldást hoz azokra a dolgokra, amit elrontottunk, vagy amit az élet hozott az életünkben. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.